Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek mai csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, a mai adás szerkesztő műsorvezetője. Technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Mondhatnám nyugodtan, világra szóló jó hírrel foglalkozunk a mai adásban. A hírről beszámolt a Magyar Kurír és számtalan építészeti fórum. A jó hír így hangzik. Bejutott a finalisták közé, így a kategória fődíjára és a közönség szavazás díjára is számíthat a 2020-as Architizer Award online építészeti versenyében a pátyi Szent II. János Pál templom. A templomra július 31-ig lehet szavazni, de erről majd még később. A Gutowski Robert tervei szerint több mint egy évtizedes munkával megvalósult Szent II. János Pál pápa templomot 2019-ben szentelték fel pátyon. Az építésszel, Gutowski Róberttel beszélgetek. Hálásan köszönöm, hogy elvállalta a beszélgetést. Szeretettel üdvözlöm itt a telefonvonalnál.
Köszönöm én is önöket és a hallgatókat.
Lakóhelyének temploma, a pátyi templom egy közösség története. Így olvastam, amikor önről gyűjtöttem az anyagot. Ez mit jelent?
A pátyi templom építés egy nagyon szép és nagyon hosszú történet. Az első építészeti ötletünk, ami úgy szólt, hogy a templom maga a közösség, és a közösség maga a templom, ami tulajdonképpen egy ókeresztény gondolat, de ez az első építészeti ötlet, amit aztán később kibontottunk, és amely aztán megépült, nagyon jól fémjelzi a közösségnek a történetét. 2000-ben tette le a közösség ennek a templomnak az alapkövét, de csak 7 évvel később tudta elkezdeni az építkezést, és a tavalyi évben Pányi Antal megyés püspök telte fel a templomot. Egy nagyon hosszú, nagyon fáradtságos, ugyanakkor rengeteg örömöt és ünnepet nyújtó történet ez a templomépítés. Azt fejezi ki ez a történet, hogy a templom az a téglákból épül-e, a kőből, az üveg ablakokból, vagy pedig azokból az emberekből, akik ezt adott esetben létrehozzák, belakják, és utána élnek, használják ezeket a tereket.
Szent II. János Pál pápa, arra kérem, beszéljen személyes kötődéséről.
Én gyermek voltam, amikor az első komolyabb impulzusok értek János Pál pápával kapcsolatosan. Rendezőként vettem részt az esztergomi szentmisén hittanos társaimmal, természetesen a Népstadionban is ott voltunk a családdal, de ami a legemlékezetesebb találkozó, az a pápai nunciatúrán történt, ahol a lengyel közösséghez is külön ellátogatott. Az édesapám lengyel származású, édesanyám magyar, így mi is eljuthattunk még gyermekként erre a találkozóra, és emlékszem, hogy kaptunk egy érintést, egy hófehér rózsafüzért, amelyet a mai napig őrzünk. Később érettebb fejjel nagyon-nagyon sok minden tudatosult abból a időszakból, abból a pápaságból, a fiatalok megszólítása, a fiatalok szeretete, a család alapításnak a gondolata. Minden korban megvolt az a kapcsolódási pont, az a mondani való, amely az embert megérinti. A pátyi templom kapcsán is azt lehet elmondani, hogy az a középgeneráció, aki az egész templomépítést felvetette, akik a mozgató rugói voltak, mind-mind az a generáció, akinek az életét markánsan meghatározta Szent II. János Pál pápa pápasága, és innen eredt az ő halála után az az erős szándék és akarat, illetve hát azok az engedélyek, amelyeket megkaptunk erre vonatkozóan, hogy az ő nevére szentelhessük fel a pátyi templomot.
Arra kérem, hogy legyen olyan kedves, arról a bizonyos vérerekjéről beszéljen, az adományról.
Ezt a vérerekjét a pátyi közösség Stanisław Gyivistől kapta, aki egykoron Szent II. János Pál pápa személyi titkára volt, és nagy örömünkre szolgált Soltész Miklós államtitkár úr közbenjárására juthatott el hozzánk. a templom szentelésekor méltó módon az oltár belsejében, az oltár kőtömbjének mélyében került elhelyezésre.
Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek. Miért volt fontos ez a mondás ennek a közösségnek? Az egyházi közösség imájáról, ha beszélem.
A ne féljetek az nagyon fontos, és személyesen nekem is. Egy templomépítés, különösen egy közösségi templomépítés nem egy egyszerű folyamat. Amikor a közösség belevágott az építkezésbe, akkor messze nem lehetett látni, hogy meg lesznek-e a források, meg lesz-e az erő a templom befejezéséhez. Nagyon sok olyan történetet hallottunk, nagyon sok helyre elmentünk, megnéztünk utóbbi évtizedekben épült templomokat, ahol bizony menet közben megfogyatkozott az erő, konfliktusok alakultak ki. Nem mindent tudtak úgy megépíteni, megcsinálni, ahogy szerették volna, és ez a fajta bátorság a templomépítés megkezdésekor nagyon-nagyon fontos volt, ha úgy tetszik, egy kritikus pillanat volt, hogy mertünk ráhagyatkozni a közösség döntésére, és mertük ezt a bizalmat a Jóisten kezébe helyezni. Az építőiparról talán nem kell mesélnem, vannak nehéz szituációk. Túl kellett rajta lendülnünk, újra és újra előtt kellett gyűjtenünk. Önmagában az építkezés közel 15 évig tartott, tehát ez egy hosszú és fáradtságos folyamat volt. A ne féljetek ilyen értelemben mindig ott lebegett felettünk, ott segített bennünket, és személy szerint nekem is ez egy nagyon gyakori belső gondolat volt a templomépítés során. Már a legelején megfogalmazódott egy közösségi ima, amely aztán minden összejövetelen és minden szentmisén és minden közösségi találkozáson elhangzott, amely nagyon-nagyon erősen reflektált arra a kezdeti gondolatra, hogy a templom maga a közösség, és a közösség maga a templom. Ez az ima úgy hangzott, hogy Urunk, kérünk, adj tehetséget, testi és lelki erőt, hogy közösségünket és templomunkat a te dicsőségedre felépíthessük.
Önt idézem, egy érdekes templommodell kísérletbe vágtunk bele. Ez mit jelent?
Ez egy építészeti gondolat, egy olyan vezérfonal, amelyre felfűztük a mi munkánkat, és amelynek a legfontosabb szempontja az az, hogy hogyan tudjuk a II. Vatikáni zsinat törekvéseit, illetve az azóta eltelt időszak tapasztalatait összpontosítani egy templomtérben. Én építészként, amikor először az ember templom építészettel, templom tervezéssel találkozik, akkor van egy ilyen első gondolat, hogy ez egy nagyon nagy szabadságfokkal bíró lehetőség egy építés számára, és aztán rá kell jönni, hogy messze nem erről van szó, mert a funkcionalitás, amely tulajdonképpen a liturgia szolgálatát jelenti, az a legfontosabb eleme egy templomtérnek, és aztán ehhez, hogy hogyan jön hozzá a következő rétegben egy olyan tér, amely szép és a lelket felemeli, ezek már nyilván picit nehezebben megfogalmazható szempontok, de hogy visszatérjek a kérdéshez, ez a fajta templom modell azt kereste, hogy hogyan lehet a mai liturgiát minél közelebb hozni az emberekhez, hogyan lehet az eukarisztia cselekményét minél aktívabban bekapcsolni a közösség életébe, hogyan lehet ezt az ünnepet közel hozni az emberekhez, és innen ered az a nagyon egyszerű alapképlet, az a centrális térszervezés, ahol az oltárt a közösség gyakorlatilag körbeüli, és viszonylag közel ülnek a cselekményhez, így is minél inkább részesévé válva.
Óriási hazai siker, hogy bejuthattak az idei Architizer Awards online építészeti verseny fináliába. Hosszú volt az ide vezető út?
Ez a díj, illetve ez a jelölés, és az egész díj körüli rendezvénysorozat a tengeren túljon az egyik legnagyobb online építészeti verseny, nevezhetjük ezt tulajdonképpen versenynek is, ahová a világ számos pontjáról neveznek építészeti projekteket, és mint ilyen értelemszerűen egyszerűen az építész ünnepe. Keresik a szervezők azokat a kiemelkedő munkákat, amelyek valamiért fontossá válhatnak az építészetben, vagy az adott közösségnek. Itt jutottunk mi be a döntőbe, ahol egy közönségszavazás is zajlik, de majd aztán a fődíjakat is kiosztják. Számunkra ez azért fontos, mert ez is egyfajta misszió, megmutatni magunkat. Nem szabad, bocsánat a szóért, szégyenkeznünk, hogy sikerült egy ilyen templomot végigvinnie egy közösségnek. Ezt igenis meg kell mutatnunk, ezt a fajta ünnepet is érdemes átélni. Mi ezért neveztünk be erre a tengeren túli díj pályázatra, és hát nagyon izgatottan várjuk a végkifejletet.
Jelenleg mind dolgoznak?
Nemrégiben fejeztünk be egy nagy tervpályázati munkát, ahol szintén egy komoly fináléba jutottunk. Kínában, Szentcsenben egy hatalmas operaház projekt tervein dolgoztunk, ezek pályázati tervek. Ennek az eredménye augusztus vége felé várható. Emellett a másik nagyobb lélegzetvételi munkánk az esztergomi Ferences gimnáziumnak a bővítésére vonatkozó terveket készítjük. Ezek várhatóan őszre fognak elkészülni, és jövőre indulhat meg az építkezés. Az iskolát és a kollégiumot bővítjük oly módon, hogy új tantermeket tervezünk, egy új közösségi zsibongót, és ami nagyon sok régi iskolában hiánypótló, egy szabványos kosárlabda csarnokot is tervezünk ebben a projektben.
Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésemre állt.
Én köszönöm szépen.
További, nagyon drukkolunk természetesen, hiszen nagyon-nagyon nagy nemzeti büszkeség lenne, hogyha díjat kapnánk. Jó egészséget és további nagyon szép megbízásokat kívánok önöknek.
Köszönöm szépen
a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, szeretném, ha önök is leadnák szavazatukat a közönségdíjra. A Mária Rádió Facebook oldalán megtalálhatják a szavazás elérhetőségét. Ne felejtsék el, a határidő holnap este, vagyis július 31-én jár le. Az adás végén egy fontos rendezvényre adok át virtuális meghívót. Elérkezett az idő, hogy kiálljunk nyíltan a hitünk mellett, mondják a szervezők. Az időpont 2020. augusztus 22-e 17 óra, helyszín Budapest, 5. kerület, Deák tér. Kiáltó hang, felekezet közi keresztény kiállás az Isten szerinti családért. Hívunk mindenkit, akinek fontos a jövő. És János evangéliumából vett idézet van még a meghívón. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak. A mai jó hírek adása véget ért, kérem, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A hírpercek után Hók Gyula közéleti műsorát hallják az Idők jelei címmel. Elköszön önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin és a technikusi szolgálatot ellátó Patonai Zoltán. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.